Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai előkészítő Isten tiszteletünk kezdetén a 372. számú dicséretünket keressük meg. Ez egy sajnos nagyon ritkán énekelt, méltatlanul elfeledett pünkösdi énekünk, egy Huszár Gál nevű reformátor szerezte, aki nem csak azzal szolgálta Isten ügyét, hogy prédikált, igét hirdetett, hanem egy nyomdát is működtetett, hogy ki lehessen adni az ige hirdetéseket, hitvallásokat. Egy nagyszerű áldott szolgája volt az Istennek, és ebben is jeleskedett, hogy énekeket tudott írni. Az ő énekhez a 372. dicséret. Énekeljük most az elején az első 5 versét, a végén pedig majd a 6.-7. verseket. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
Thank you.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk és könyörögjünk. Istenünk, jó atyánk, köszönjük, hogy egyszer az életünkre árasztottad a te életet teremteni képes áldott lelkedet. És az, hogy hitünk van, hogy egyszer az életünkben volt egy pont, amikor újat kezdhettünk, azt a te lelked munkájának köszönhetjük. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy könyörülő irgalommal munkálkodsz bennünk. Köszönjük, hogy mint szent tűz égeted belőlünk mindazt, ami szennyezi, nyomorítja, gyötri a lelkünket, ami átokként árad tovább rajtunk és mérgezi környezetünket. Köszönjük ugyanakkor, hogy olyan szent tűz vagy, aki tud lelkesíteni, új erőt adni, reményt plántálni a szívünkbe. Köszönjük, hogy lendítő, hajtó erő is vagy, mint mennyei tűz. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy te vagy a mi örömünk táplálója. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor semmi okunk nincs arra, hogy örüljünk. Ha van is az életünknek öröme, annyi minden leselkedik rá, és próbálja megfojtani, megölni. Köszönjük, hogy benned mindig lehet örömöt találni. A menny öröme a világ poklában is a szívünket betöltheti, köszönjük ezt. És köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy ahogy bölcsétetted a régi időkben a prófétákat, a te szent szolgáidat, hogy megértsék a te akaratodat, úgy bölcsé tudod tenni a mi értelmünket is, hogy befogadjuk azt, amit üzensz. Urunk, ilyen bölcs és nyitott szívet kérünk, várunk tőled ezen a mai estén is. Megváltunk a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a levél 5. fejezetének az első 11 verséből. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. És nem csak ebben, hanem dicsekedünk a háborúságokban is tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. És a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig halna meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten azonban, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk a Krisztus vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk az Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak ebben, hanem dicsekszünk az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Ebből a nagyon tömény, súlyos, komoly és egyúttal csodálatos üzeneteket hordozó ige szakaszból tegnap azt a mondatot emeltem ki, hogy az Istennek szerelme, szeretete kitöltetett a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe a Szentlélek által. És elmondtam ennek kapcsán azt, hogy Isten, mint atyaként szeressen minket, hogy Istennek mi gyermekei lehessünk, ennek a lehetőségét a Fiú Isten, Krisztus teremtette meg a golgotai kereszten vállalt áldozatával. Hogy az atya gyermekei legyünk, ezért a fiú az életét áldozta a Golgotán. És hogy ez az érettünk hozott áldozat, ez a nekünk elkészített csodálatos lehetőség, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, az atya gyermekei lehessünk, hogy ez a lehetőség igazán a mi kincsünk legyen egyszer, ezt a munkát a Szentlélek végzi el. Így mondja ezt Pál, hogy a Szentlélek által töltetik ki a szívünkbe Isten szerelme. A Szentlélek győz meg arról, hogy Isten bennünket szeret. És elmondtam tegnap kicsit személyes vallomásként is, hogy abban a gyülekezetben, ahol fölnőttünk a Salétrom utcában, a szószék fölé oda a falra az az ige volt fölírva, hogy az Isten szeretet. És több százszor, több ezerszer elolvastam azt az ige verset, amíg oda jártam. És értettem, hiszen magyarul volt írva, meg értettem azért is valamennyire, mert azért tanították nekem a szüleimtől kezdve a lelkészemig, hogy mit is jelent Isten szeretete. De ezt a mondatot, hogy az Isten szeretet, a maga mélységében akkor értettem meg igazán, amikor egyszer a Szentlélek az én szívembe is kitöltötte az Isten szeretetét. Amikor egyszer a Szentlélek meggyőzött arról, hogy Krisztusért én merhetem a világ mindenség urát atyámnak szólítani, és én, mint gyermek, élhetek az én mennyei atyám szeretetéből. A Szentlélek képes erre, hogy kitöltse a szívünkbe Isten szerelmét, szeretetét. A Szentlélek képes arra, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy Isten szeret minket, és mi viszont szeressük őt. Vagy mondhatom másként is, a Szentlélek felbátorít bennünket arra, hogy mi merjük Istent atyánknak szólítani, vallani. Mi merjünk gyermekeiként élni a mennyei atyának. Azt is elmondtam tegnap, még ennyit hadd ismételjek a tegnapiból, hogy így mondja Pál, Isten szeretete olyan, hogy mikor mi még ellenségei voltunk neki, ő már szeretett minket. Isten szeretete mindent megelőz. Mi csak viszont szerethetjük őt. És elmondtam azt is, hogy azt a Pál apostolt, aki nagyon komolyan, nagyon mélyen, nagyon viharosan élte meg a maga ellenségeskedését az Istennel. Pontosan azt törte össze. Isten egyszer elé állt, és elmondta, hogy Pál, én azóta szeretlek téged, hogy te vagy. Te az enyém vagy. Én magamnak választottalak téged, anyádnak méhétől fogva. És akkor Pálnak ebbe össze kellett törnie, hogy én az ellensége voltam, ő meg szeret engem. Mi, akik egykor ellenségei voltunk az Istennek, a Szentlélek munkája nyomán Jézus érdeméért gyermekei lehetünk. Kitöltetik a Szentlélek által a szívünkbe Isten szerelme. Mi, akik egykor ellenségek voltunk, lehetünk Isten gyermekei. Hogyan valósítja ezt meg az Isten, és milyen lelki kincseket ad egyúttal az Isten nekünk? Igény további részeiből erre kapunk választ. Azt mondja először, hogy megigazulván tehát. Azt hiszem, sokan ismerjük, legalábbis sokszor hallottuk ezt a bibliai fogalmat, hogy megigazulás, megigazítás. Mit is jelent? Ez a görög nyelvben is egy bírói, a joggyakorlatból való szó volt, és tulajdonképpen a bibliai tartalma is azt jelenti, hogy Isten, mint bíró, minket Krisztus helyettes elégtételéért felment az ítélet alól, és egyúttal igaznak nyilvánít. Nem azért nyilvánít igaznak, mert kiderült, hogy nem követtünk el bűnt. Azért nyilvánít igaznak, mert valaki, Krisztus, helyettünk, ott a kereszten eleget tett Isten igazságának, és eleget tett a mi bűneink büntetésének. Krisztusra nézve, Krisztus helyettes elégtételéért, Isten, mint bíró, minket felment, és igaznak nyilvánít. és egyúttal a szeretetébe fogad. Nem csak annyit mond bíróként, hogy menj el, nem kárhoztatlak, nem büntetlek meg, hanem azt mondja, gyere, én gyermekem vagy. Közösségben van önmagával. Krisztusért igaznak nyilvánít, és mint gyermekét magához fogad. Ezt jelenti a megigazítás, a megigazulás. Így mondja tovább, ezáltal menetelünk van ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk is. Ezt a kegyelem fogalmat is sokszor hallottuk. Itt ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy ez egy kiváltságos állapot. Az a kiváltságos állapot, hogy Isten elfogadott bennünket. A magáénak ismer bennünket. Nem idegenként tekint ránk, nem ellenségként, hanem magához fogad. Valahogy úgy lehetne megérteni ezt a mondatot, hogy szabad utunk van az eredeti szerint a kegyelemhez, a kegyelem Istenéhez. Egy gyermeknek nem kell engedélyt kérni, hogy a szülői házba bemenjen. Azért nem, mert összetartozik az ő szüleivel. Azok szeretetéből él, őket viszont szereti. Normális, ideális esetben én nem kell engedélyt kérnem gyermekként, hogy hazamenjek. Én ott bármikor benyithatok. Nekem oda jogom van belépni. Mert szülő-gyermek, most bibliai módon mondom, atya-gyermek kapcsolatban vagyok a ház urával, tulajdonosával. Azt mondja Pál, hogy azért, mert megigazított az Isten, mert Krisztusért igaznak nyilvánított és magához fogad, ezért nekem szabad utam van a kegyelemhez, a kegyelem Istenéhez. A gyermek beléphet a szülői házba. Az idegen nem. Az idegen bűnt követ el. Törvénysértést követ el, hogy engedély nélkül belép. A gyermek bármikor bemehet. Értjük már azt a csodálatosan szép, pici, apró jelenetét a nagypénteknek, hogy amikor Krisztus meghal, akkor a templom kárpitja, ami a szentek szentjét, az Isten jelenlétének a helyét elválasztotta a külvilágtól. A templom kárpitja fölétől az aljáig ketté hasadt. Ez azt üzente, szabad az út. A Krisztus áldozatáért mindenkinek szabad útja van a kegyelemhez, a kegyelem Istenéhez. Ezzel az örömmel állsz meg a te Istened előtt, amikor imádkozol. Ezzel a teljes gyermeki bizalommal mész elé, amikor kinyitod az igét, amikor idejössz. Örvendezni tud a lelked ebben a kiváltságban. Hogy én az Istennek gyermeke vagyok. Nekem szabad utam van bármikor a kegyelem Istenéhez. És azt mondja tovább Pál, menetelünk, szabad utunk van a kegyelemhez, amelyben állunk, megállunk is, szilárdan, biztosan. Ez meg azt jelenti, hogy Isten hozzánk való jó indulata. Az, hogy velünk közösséget vállal. Az nem ideig, óráig tart. Az nem úgy van, hogy egyszer csak megbánja és elzavar. Meg nem úgy van, hogy elfogy a kegyelme. Akinek egyszer Isten Krisztusért, most így mondom, kinyitotta a szívét, attól Isten ezt a kiváltságot soha vissza nem vonja. Ezért tanították a reformátorok, Calvin különösen is, hogy a kegyelem az elveszíthetetlen. Nem lehet kiesni az Isten tenyeréből. Aki egyszer oda került, mert Isten oda emelte, az nem veszítheti el ezt a kiváltságot. És nem azért nem veszítjük el, mert mi nagyon erősen kapaszkodunk ebbe. Mert mi nagyon jó hívők vagyunk. Hanem azért, mert a kegyelem Istene nem változik meg. Így mondja Pál, szabad utunk van a kegyelemhez, amelyben megállunk. Benne maradunk mindörökre. Ez nem azt jelenti, hogy nem bukunk el. Ez nem azt jelenti, hogy nem sározzuk össze az újonnan kapott fehér ruhánkat. De azt jelenti, hogy mindig, minden alkalommal talpra lehet állni. Hogy mindig lehet újat kezdeni. Hogy mindig lehet megtisztulni. Mert a kegyelem mindig a miénk. Ki ezt a kegyelmet már megismerte, az soha nem fog, most értsük jól, úgy lazán ezzel visszaélni, mondván, hogy ó, hát itt úgyis mindig lesz megbocsátás, akkor hadd menjünk bátran bűn útján. Nem. Akit egyszer ez a kegyelem megragadott, aki egyszer örvendezni tudott abban, hogy nekem szabad utam van a kegyelem Istenéhez, azt égeti, bántja, gyötri, akár akaratlanul, akár tudatosan bűnt követel újra. Ezért mondta egyszer valaki nagyon helyesen jól, hogy az istentelen embert minden bűne egyre messzebb viszi az Istentől. Aki már egyszer újjászületett, az minden bűnével, annak elkövetése után újra meg újra közelebb kerül az Istenhez, mert egyre jobban utálni fogja a bűnét. Egyre inkább ragaszkodni akar az ő kegyelmes Istenéhez. Van menetelünk, szabad utunk a kegyelemhez, amelyben megállunk mindörökre. Micsoda tartást, micsoda biztonságot ad ez a hívő ember lelkének. Hogy tudom, minden nyomorúságom, gyarlóságom, az ördög minden trükkje, csábítása, kísértése ellen én végig fogok menni az utamon. Egyszer célba fogok érni, mert a kegyelemben megálltam. Hogy mondja Pál, majd olvassuk pár nap múlva, 8. fejezetben a jól ismert igét, meg vagyok győződve arról. És jön egy hosszú felsorolás, és a vége ez, hogy semmi nem szakíthat el az Isten szerelmétől, amely van a Krisztus Jézusban. A te meggyőződésed is ez már. Te is tudod boldogan. Amikor nagyon gyarló vagy, akkor nagyon mélyen vagy, akkor is tudod, hogy van visszaút, van fölfelé út, mert semmi el nem szakíthat az Isten szerelmétől. És így mondja tovább, reménységet kapunk, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Egy újabb bibliai fogalom a reménység, amire óhatatlanul rátapad a mindennapi használatból egy helytelen vonás. Ja, mindennapban a reménységet azt valahogy összekötjük a bizonytalansággal. Ugye, remélem, hogy holnap nem fog esni. De hát nem vagyok benne biztos, ezért azt mondom, hogy hát remélem, hogy jó idő lesz, mert a kinti programomhoz vagy munkámhoz a jó idő szükséges lenne. De remélem, hogy nem fog esni. Vagy remélem, hogy ez vagy az jól sikerül majd. A mindennapi használatban a reménységhez mindig hozzákötődik a bizonytalanság. A Bibliában a reménységben semmilyen bizonytalanság nincs. A bibliai reménység fogalom az a teljes bizonyosság. Azért, mert a bibliai reménység az mindig Isten ígéretére épül. És amit Isten kimond, az megvalósul. Előbb vagy utóbb. Minden körülmények között megvalósul, amit Isten ígér. Ezért az Isten ígéretére építő reménységben nincs bizonytalanság. A bibliai reménység az a bizonyosság. Ezért ábrázolták a keresztény szimbolikában a reményt egy nagy horgonnyal. A horgony arra való, hogy biztosan rögzítse a hajót. És hiába hajtaná odébb a hullám, nem megy, mert a horgony a reményt tartja. Azt mondja Pál, ilyen reménységünk van, ilyen bizonyosságunk van, hogy mi részesülni fogunk Isten dicsőségében. Lesz egy nap, amikor Jézus Krisztus visszajön erre a világra, teljes isteni dicsőségben, és ebből a dicsőségből részt ad az övéinek is. Ilyen döbbenetes ígéretek vannak a Szentírásban. Igazából végig se tudjuk gondolni, hogy ez mit jelent. Mert annyival felül haladja ez a mi véges emberi gondolatainkat. Azt mondja, hogy megdicsőült szentjei leszünk az Istennek. Azt mondja Pál nekünk, reménységünk van, bizonyosságunk van, hogy egyszer megdicsőült szentjei leszünk az Istennek. Így mondja egy másik helyen az ige, hogy elváltozunk, és olyan dicsőségesek leszünk, mint Krisztus. Ezt mi magunkra gondolunk, magunk nyomorult, töredékes, gyarló, hívő életére. És akkor azt mondja az Isten, hogy bízzál benne. Hidd el, hogy eljön majd az a nap, amikor elváltozol, és az én dicsőségemből részesülsz. Te megdicsőült szentje leszel az én mennyei udvartartásomnak. Értitek, hogy miért tudtak a mi első keresztény testvéreink ilyen reménységgel a szívükben Krisztus dicsőítő éneket énekelve menni az arénába, a biztos halálba, az oroszlánok szájába? Mert tudták, hogy most itt, mint a világ söpredékét, ez a világ kived bennünket magából. És mentek úgy, hogy férj és feleség, apa és gyerek fogták egymás kezét, és mentek a halálba énekelve Krisztus dicsőítő éneket, mert ott élt a szívükben a remény, a bizonyosság, hogy most nyílik meg hamarosan a kapu, és mi belépünk a dicsőség világába. Azt mondja Isten igéje, hogy mivel Isten megigazított bennünket, vagyis Krisztusért a jogos ítélet alól felmentett, és a bűneinket elfedezte, így a múltunkat Isten elrendezte. A jelen az, hogy Isten kegyelmében élünk. A jövő pedig, hogy Isten dicsőségében részesülünk. Mondhatnánk, hogy milyen idillikus útja van a keresztény embernek. És egyfelől valóban csodálatos. Ha már megtapasztaltad, hogy Isten elfedezte a múltadat, ha már mindennapi tapasztalásod, hogy Isten kegyelmében élek, és ott él a szívedben a remény, hogy egykor Isten dicsősége az én osztályrészem lesz. Mind igaz, amit idáig elmondtam. De a Biblia nem lenne az életnek a könyve, a mindennapi realitások könyve, hogyha csak ennyit mondana. Ezért folytatja Pál, és azt mondja, hogy nem csak ebben dicsekszünk, vagyis boldogan örvendezünk. Itt a dicsekvés nem a hiú kérkedés szava, hanem annak az öröme, hogy ezek a mi kincseink. Ezt mi boldogan vállaljuk a hitetlen világ előtt, és ha kigúnyolnak érte, akkor is. Mert ezek éltetnek bennünket, ezek a mi kincseink. Azt mondja Pál, mi nem csak ezekben dicsekszünk, nem csak ezekben örvendezünk, hanem folytatja, a mindennapok nyomorúságaiban is, a próbatételekben is örvendezünk. Mielőtt bárki azt gondolja, hogy Pál apostol egy beteges lelkületű ember lenne, hadd mondjam, hogy nem az volt. Nem volt mazohista, aki élvezte, hogy szenvedést okoz neki az élet, vagy ő önmagának. De Pál tudott egy nagy titkot. Egyfelől tudta azt, amit Jézus így mondott, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Itt ebben a Jézusi mondatban is, a mai igényben is a nyomorúság, a megpróbáltatás azt jelenti, amit a hitetlen világ okoz nekünk azért, mert hívők vagyunk. A hitetlen világot egy igazán Isten gyermeke irritálja. Ment már tüske a körmöd alá, vagy szálka? Milyen pici, de hogy tud fájni? Mennyire idegesít? Hogy be tud gyulladni? Az igazi Isten gyermek, aki valóban éli a kereszténységét, az a hitetlen világ, most így mondom, körme alatt, tüske. A hitetlen világ ki akarja vetni magából. A hitetlen világot irritálja az Isten gyermekének másfajta élete. Azt mondja Jézus, tudjátok meg, és el ne felejtsétek. Ha igazán a követőim vagytok, ezen a világon lesz nyomorúságotok. Ez a világ nem dédelgetni fog, nem dicsérgetni fog. Legfeljebb kihasznál, ha adott esetben szüksége van rád. De egyébként nyomorúságot okoz. Pál maga is azt mondja, hogy nekünk sok nyomorúság által kell bejutnunk majd Isten eljövendő országába. A Biblia nagyon reális könyv. Tudja, hogy a hívő embert nem dédelgeti a világ. És így mondja Pál, hogyan viszonyuljunk ehhez a nyomorúsághoz? Azt mondja, örvendezz benne. Ne keseregj, ne kérd számon a világot, az Istent végképp ne. Örvendezz a te megpróbáltatásaid között. Amikor olyan nyomorúság ér, amit azért kaptál a világtól, mert Isten gyermeke vagy, örvendezz benne. Miért lehet örvendezni? Az ilyenfajta nyomorúságok közepette. Egyrészt azért, mert minden nyomorúság vége a megdicsőülés lesz. Azt mondja majd szintén a római levélben Pál egy kicsit később, hogy Krisztussal együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk majd. Krisztus útja se rögtön a dicsőségbe vezetett. A mélybe ment. A keresztre ment. De nem ott ért véget. A hívő ember útja nem tudja kikerülni a megpróbáltatást, a nyomorúságot. De Isten a garancia, hogy nem veszünk bele, hanem abból kiemel, megszabadít, és végül megdicsőít. Örvendez, mert tudhatod, hogy a vége mindig a megdicsőülés. Aztán azt mondja, örvendez, mert az ilyenfajta megpróbáltatásnak, nyomorúságnak haszna van. Azt mondja, az ilyen megpróbáltatás, nyomorúság teszi álhatatossá az embert. Az álhatatosság pedig kipróbáltságot eredményez. Vagyis érett lesz a hitünk. Érett keresztény emberek, érett tanítványok leszünk. Lehetne úgy is mondani, hogy a megpróbáltatás, a nyomorúság teszi az újoncot, aki még mindentől megriad, aki még nem tud igazán harcolni, teszi az újoncot kipróbált harcossá. Isten nem menti meg az övét a nyomorúságtól, a próbatételtől. Nem azért enged be, mert élvezi, hogy szenvedünk közte. Nem azért, hogy beleveszítsen, hanem azért, hogy kipróbáltak legyünk, érett, hitű keresztény emberekké legyünk. Azt mondja Pál, ezért örvendez, amikor nyomorúságod van, amikor megpróbáltatásba visz az út. Egyszer azt olvastam valahol, hogy az aranyművesek, ha nem teljesen tiszta a fém, akkor beteszik az olvasztótég, elkezdik hevíteni, és hevítés hatására kiválik a salakanyag. És addig hevíti, még annyira tiszta nem lesz, hogy visszatükrözi saját arcát. A tisztuló arany. Miért tesz Isten olvasztó tégelybe? Miért engedi a világ nyomorgatását? Hogy egyszer viszont lássa rajtunk az ő orcáját. Hogy megtisztuljunk. Hogy érett hívőkké legyünk. A megpróbáltatások, a nyomorúságok között is bizonyos lehet a szívünk Isten szeretetéről. Mert, és így érünk a legelején idézett mondathoz újra, mert a Szentlélek által kitöltetett a szívünkbe Isten szerelme. Akit Isten lelke újjászült, akit Isten lelke meggyőzött arról, hogy ő Krisztus érdemeért Isten gyermeke, és Isten szeretetéből élhet. Azt a megpróbáltatások nem elviszik az Istentől, hanem egyre közelebb viszik az Istenhez. egyre erősebben, egyre mélyebben éli meg a megpróbált élet, Isten szeretetét. Spurgeon mondta, a próbatétel arra való, hogy engem közelebb vigyen az Istenhez, az Istennek közelebb hozza hozzám. Ugye tapasztaltuk már, bajban, nyomorúságban, próbatételben, mennyire közel tud jönni a menny, és mennyivel közelebb vagyunk mi a mennyhez. Igen, megpróbáltatások, nyomorúságok hordozása közben nem csak kipróbált, érett hitűek leszünk, de nagyon mélyen, intenzíven megéljük az Istennel való szeretett közösségünket. És amikor az Isten lelke által kitöltetik a szívünkbe Isten szerelme, és mi viszont szeretjük őt, amikor a szeretett közösség megvalósul, akkor mindig betölti a szívünket az öröm is. Emberi kapcsolatainkban is így van. Ha igaz szeretett közösségben vagyunk, akkor ez mindig örömet is jelent. Ha megszakad a szeretett kapcsolat, hiába lenne sok okom örömre, mégse tud dalolni a szívem. Istennel is így van. Ha a Szentlélek által szeretett közösségben vagyok az én Istenemmel, akkor tele van a szívem örömmel. Ezt az örömöt adja meg Isten lelke mindannyiunknak. Aki éppen próbatétel terhe alatt van, annak különösképpen is. Akiknek most éppen könnyebb az utunk, nekünk is megadatik, hogy nagyon mélyen átélhetjük. Szeret az én Istenem, és én szeretem őt. És ezért tele van a szívem örömmel. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Imádkozzunk. Istenünk, hadd emeljük fel könyörgő szavunkat először azokért, akik nyomorúságban, megpróbáltatásban vannak. Urunk, lelked által vigasztald, azaz támogasd, gyámolítsd őket. Hadd legyen javukra a nyomorúság. Hadd legyen érettebb hitük, tisztuló életük. Hadd éljék át ott a szenvedés a nyomorúság kohójában, hogy egészen közel vagy hozzájuk, és ők közel vannak hozzád. És köszönjük, Urunk, a te kegyelmes döntésedet, amelyet rólunk is hoztál, hogy egyszer Krisztusért, az ő áldozatáért minket igaznak nyilvánítottál, gyermekeddé fogadtál. Köszönjük, Urunk, azt a nagy-nagy kiváltságot, hogy mi mindenkor szabad úton mehetünk a te atyai szívedig. Akkor bocsáss meg, Urunk, amikor nem élünk ezzel a lehetőséggel. Bocsáss meg, Urunk, amikor teher előtte csöndben lenni, amikor nem kiváltság az imádság lehetősége, amikor fáradt a lelkünk belegyönyörködni a te igédbe. Ó, Urunk, elevenítsd meg bennünk ezt a csodát, hogy kegyelembe fogadott életek vagyunk, gyermekek, fiak, akik mindenkor járulhatnak Isten kegyelmes színe elé. Urunk, kérünk téged, áld meg a mi életünket, tisztogasd hitünket, vezess bennünket azon az úton, amely a mi javunkra szolgál. Áld meg, Urunk, munkálkodásunkat, szolgálatainkat, gyógyítsd meg családjaink, gyülekezetünk betegeit, vagy megújuló hitet, a reményüket vesztett testvéreinknek. És adj bizonyosságot mindenkinek kivétel nélkül, hogy Isten szerelmétől senki és semmi el nem szakíthat minket. Urunk, áldj meg bennünket, otthonainkat, egy gyülekezet közösségét, Krisztusban kapható békességgel, örömmel és élő reménnyel. Krisztus Urunk nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Hirdetem az ünnepi rendünket tovább. Holnap este, illetve csütörtök és péntek estét a templomban 6 órától bűnbánati előkészítőket tartunk. Holnap este Takaró Tamás Esperes úr hirdeti Isten igéjét, jöjjünk és hívogassunk másokat is. Tudom, hogy a mai világban tényleg áron kell megvenni minden alkalmat, és nem könnyű sokaknak még 6 órára sem idejönni, mert így is félbe kell hagyni sokfajta munkát, ahhoz az ember ideérjen. Aki megteheti, és csak rajta múlik, az vegye meg áron az alkalmat. Jöjjön, legyünk itt Isten jelenlétében az ő igéje és lelke hatása alatt. És ha tudunk, hívogassunk másokat is. És hirdetem még, hogy pünkösd első és második napján szokásos rendünk szerint 10 órakor Isten tisztelet lesz, és úrvacsorát is osztunk. Most végezetül az előbb énekelt 372. dicséretünk utolsó két versét, a 6. és 7. verseket énekeljük. A 6. így kezdődik: válasz minket magadnak élő templomul.
Válasz minket magadnak élő templomul, vigyed mi könyörgésünket szent áldozatul, vedd ki már e világot a kárhozatból, engedj igaz hitben való kimulást a világból. Dicsértessél felséges atyát,